Jó, hogy miért is szeretnék a hálózati protokollokról formális szemmel beszélni, remélem, hogy néhány érdekes információt meg tudok osztani önökkel. Hogy stílszerű legyek, napjainkban a számítógépes hálózatok hálózzák be a mindennapjainkat. Maga a biztonság szerepe is felértékelődik ezáltal, hiszen gyakorlatilag az életünknek egy jó része online zajlik, és egy kevésbé védett hálózat az nagyon komoly rizikót jelenthet. Az azonosságlopást említettem itt példaként, de nyilván számos más visszaélésre kerülhet sor. Szerencsére a védelem is egyre hangsúlyosabb. Ennek eredményeként ugye különböző tűzfal technológiákat dolgoztak ki, ugye az egész demilitarizált zóna, a behatolásérzékelő, behatolás megelőző rendszerek is gyakorlatilag minden célból születtek, és nyilván ezekről az egyes témákról majd részletesebb szakmai előadások is hallhatóak itt a szekcióban. Ami viszont nagyon fontos, hogy ez abba a tévhitbe ringathatja az átlag felhasználót, hogyha ezeket az eszközöket megfelelően konfiguráljuk, akkor már biztonságban vagyunk. Ugye föltettem a kérdést, hogy vagy mégsem. Ezt azért tettem föl, mert a hálózatnak vannak ugye olyan komponensei is, amelyekben általában egy laikus felhasználó vakon megbízik. Ezek azok a részei a hálózatnak, amelyek nincsenek idézőjelben szem előtt. Ilyenek például az alsóbb szinteken található működő irányító, szállítási, hitelesítési protokollok például. És a támadások is gyakorlatilag egyre alacsonyabb rétegeket céloznak meg, hiszen így kevésbé szükséges a felhasználói interakció. Fölmerült a kérdés már korábban is, hogy formálisan lehetséges-e arról meggyőződni, hogy egy adott protokoll az megfelelően működik-e. Itt nem csak a biztonságot értem, hanem magának az eredeti specifikációnak megfelelőséget is. És hogy ha formálisan ellenőrzünk egy ilyen protokollt, illetve annak a modelljét, akkor ha valamiféle ellenpéldát kapnánk, hogyha valami nem felel meg az eredeti célkitűzéseknek, akkor ez segíthet-e a protokoll továbbfejlesztésében. Tulajdonképpen az előadásban erre keressük a választ. Néhány általános információ, ezen viszonylag gyorsan majd átsiklanék, de lényeg az, hogy ugye eddig is óriási mennyiségű adat haladt az információs szuperstrádán, és ez nagyon komoly emelkedésnek néz elébe az elkövetkezendő években. Megváltozik a forgalomban résztvevő csomagoknak a jellege is. A hálózati forgalom 91%-át várhatóan 2015-re már videóanyagok továbbítása teszi ki, és ami egy elég impresszív szám, hogy kb. 30 millió munkavállaló világszerte már heti legalább egy napot otthonról fog dolgozni. Maga a hálózati infrastruktúra az általánosságban tehát készen áll arra, hogy ezt a megnövekedett terhelést kiszolgálja. Kérdés az, hogy ugye a biztonsági oldalról mit tudunk kínálni. Ezt már tulajdonképpen az előző diák egyikén már elmondtam, tehát itt csak még egyszer, ugye, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kap a hálózatbiztonság, különböző elemeket villantok itt föl. A hálózat alsóbb rétegeit célzó támadásokról is már beszéltem. Itt ami tulajdonképpen egy fontos dolog, hogy ha egy ilyen alsóbb réteget célzó támadás sikerrel jár, akkor ugye az összes áthaladó információ eltéríthető, ennek számos példáját találhatjuk meg a közelmúltban. És akkor ugye, hogy elmozduljunk a formalitás irányába, nézzük meg, hogy egy hálózati protokollt általában hogyan lehet tulajdonképpen specifikálni, tehát hogyan lehet formálisan leírni. Erre fogjuk majd fölépíteni a protokollnak a modelljét, és aztán ezt a modellt fogjuk ellenőrizni, tehát hogy a viselkedése megfelele bizonyos elvárásoknak, de erről majd egy kicsit később. Tehát a hálózati protokollok a nagyméretű és komplex szoftverrendszerek sajátosságait hordozzák, épp ezért egymásra épülő hierarchikus rétegekbe szerveződnek. Ennek ugye egy nagyon jó példája maga az ISO-si referencia modell. Ez a fajta rétegelt szerkezet lehetővé teszi, hogy a különböző kommunikációs folyamatokat egymástól függetlenül lehessen definiálni, illetve ezeknek a fejlesztése is tulajdonképpen akár eltérő szabványok szerint történjen. Ezzel tulajdonképpen az úgynevezett komponens elvűség valósul meg. A komponens elvűségről csak röviden egy mondatot, hogy egy új szoftvertechnológiai paradigmáról van szó, amely két vezérlő elven alapul, az újrahasznosíthatóságon, illetve az alacsony fenntartási költségeken. Hogy ez mit is jelent? A komponens elvűség az objektumorientált struktúrán annyiban túllép, hogy itt már kész, futáskész szoftverekről van szó, amelyeket tulajdonképpen csak össze kell illeszgetni, tehát optimális esetben akár ilyen legószerűen lehet ezeket az elemeket összerakosgatni. Ezáltal ugye nem kell annyi kódsort létrehozni, hanem már a korábbi eredmények, korábbi elemek felhasználhatóak, módosítás nélkül, tehát nem kell újra befordítani egy rendszerbe. Az alacsony karbantartási költségek azok nyilván ezzel járnak, hiszen nem kell újra írni ezeket az elemeket. A formális tulajdonképpen módszerekkel, formális ellenőrzési módszerekkel ez azért van szoros kapcsolatban, mert nagyon fontos viszont az, hogy ezek a komponensek, ezek megbízhatóak legyenek, és ezt úgy tudjuk elérni, hogyha valamilyen módon ezeket formálisan ellenőrizzük. A nem formális módszer például a tesztelés, de a tesztelés során soha nem lehetünk tulajdonképpen abban biztosak, hogy nem marad rejtett hiba egy adott rendszerben. És csak egy egyszerű példát szeretnék mondani, ami illusztrálja ennek a komponens elvűségnek a létjogosultságát, és ezért szeretném én párhuzamba állítani a hálózati protokollokat ezzel a komponens elvűséggel, mert az egyik skandináv országban, 100%-ig nem vagyok benne biztos, de úgy emlékszem, hogy Svédországban, a haditengerészetnek a fegyvervezérlő rendszereire gyakorlatilag újraírták a szoftvereket, és ezt ilyen komponens elven tették meg, mondván, hogy ugye a különböző némileg eltérő fegyverrendszereknél ezeket paraméterezéssel tulajdonképpen föl lehet használni, tehát ugyanazokat a komponenseket lehet használni. Ezáltal az ő bevallásuk szerint közel 70%-kal csökkentek a fejlesztési költségek. És ez még csak a kezdete volt a úgymond a sikernek, ugyanis utána a légvédelmi egységek is szemet vetettek erre a fajta szoftverre, és hát nagyon egyszerűen rájöttek arra, hogy igazándiból a haditengerészet számára kifejlesztett szoftvert abszolút nem kell átdolgozni, mert az összes légvédelmi üteg az gyakorlatilag ugyanúgy egy hajónak tekinthető, amely nulla sebességgel mozog, és tehát nem érik behatások, tehát nincsen szél és egyebek. Tehát gyakorlatilag ugyanazt a szoftvert egy másik fegyvernemnek a fegyvervezérlő rendszereire is át tudták ültetni. Jó, ennyi kitérő után hogyan lehet ugye a protokollunkat specifikálni. A fekete dobozról már beszéltem. Ezt úgy kell ugye elképzelni, hogy ezek a protokollok általában egy adott rétegben dolgoznak, és ebben az adott rétegben képezik ezt a fajta fekete dobozt. Tehát szolgáltatásokat kínálnak a felettük lévő rétegeknek, a vele egy szinten lévő egyedekkel kommunikálnak, tehát maga a működés ugye ebből adódik, és igénybe veszik az alattuk lévő réteg szolgáltatásait. Na most maga a protokoll az adott rétegnek a kommunikációs szabályaiból és a felette lévő rétegnek nyújtott szolgáltatásaiból tevődik össze, ezt így szolgáltatás specifikációnak nevezik, és a szolgáltatás specifikációt, valamint a protokoll egyedeinek a leírását, ezt pedig együttesen protokoll specifikációnak nevezzük. Hogy milyen modellezési lehetőségek vannak, három különböző típusú modellel lehet nekifutni annak, hogy valamiféle akár protokollt, akár szoftverrendszert modellezünk. Ilyenek az állapotátmeneti modellek, amelyek hát nyilván állapotátmenetek alapján próbálják meg leírni ezeket a rendszereket. Ezek általában nagyon egyszerű modelleket eredményeznek, viszont itt sok általános tulajdonságvizsgálatát teszik lehetővé. Ha ugye komplexebbé válik egy protokoll, akkor viszont állapotrobbanás léphet fel, amit ugye nem nagyon tudnak ezek a modellekhez kapcsolódó eszközök kezelni. A másik lehetőség az a programozási nyelvalapú modell, hiszen maga a hálózati protokoll az valamiféle algoritmikus folyamatokon alapul, tehát ezeket gyakorlatilag egy magas szintű programozási nyelvelemeivel le is lehet írni. Ugyanakkor ezt elég nehéz vizsgálni a megfelelő működés szempontjából. És nyilván a harmadik az a hibrid modell, ami ennek a kettőnek az előnyeit próbálja ötvözni, hiszen az állapotátmeneti rendszert, állapotgépet tulajdonképpen változókkal, programrészletekkel egészíti ki, így megnő a kifejező erő, és tulajdonképpen lényegesen összetettebb folyamatokat lehet modellezni. Jó, hogy mit is vizsgálunk, amikor egy protokollt ellenőrizni szeretnénk, ehhez két betűt fogok itt tulajdonképpen bevezetni. P az, ami a szolgáltatás specifikáció által sugallt események halmaza, Q pedig a szolgáltatási interfészen megjelenő eseménysorozatok halmaza, tehát gyakorlatilag itt eseményekről van szó. Az egyik az, amit tulajdonképpen biztosít maga a protokoll, a másik az pedig az, ami ténylegesen megjelenik, amit szolgáltatásként kínál a fölötte lévő réteg számára. Tehát általánosságban azt kell ellenőrizni, hogy a Q az a részhalmaza a P-nek, illetve P a részhalmaza a Q-nak. Tehát az egyik az azt jelenti, hogy a szolgáltatási interfészen előforduló ilyen szolgáltatási primitívek minden létező végrehajtását lehetővé teszi maga a specifikáció. A másik meg, hogy a specifikációnak eleget tevő szolgáltatási primitívek minden létező végrehajtása megvalósítható a protokoll egyed-egyed műveleteivel, vagyis magának a protokollnak a kommunikációs szabályaival elő lehet állítani. Q-nak a származtatásával viszont különböző egyed-egyed műveletek is vizsgálhatók. Hát ezekből csak néhányat emeltem itt ki. Az egyik ilyen az a teljesség, ami gyakorlatilag azt hivatott igazolni, hogy a protokoll minden egyes rendszerállapotban elfogadja az összes lehetséges bemenő adatot, illetve a holdpontmentesség, hogy a protokoll az soha nem kerülhet a végállapoton kívül olyan rendszerállapotba, ahonnan nincsen tovább lépés. Véges futású protokollnál ugye azt kell igazolni ezáltal, hogy mindig elérhető egy végállapot. Ha viszont nem véges futású protokollról van szó, akkor pedig a maga a ciklikus viselkedést célszerű vizsgálni, tehát az, hogy minden rendszerállapotból létezik továbblépési lehetőség. Milyen módszerekkel lehet ellenőrizni, amelyek a formalitást biztosítják. Tehát a tesztelésről már beszéltem, azt itt nem is nagyon szerepeltetem. Tehát még egyszer, a tesztelésnek a legfőbb hátránya az, hogy soha nem lehetünk biztosak abban, hogy hibamentes maradt a rendszer, még a legjobb szándékú tesztelés esetén sem. Az egyik formális módszer az a szintézis, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy eleve úgy készül a protokoll, hogy adott tervezési szabályok alkalmazásával szintetizáljuk tulajdonképpen a protokollt, amely ezáltal garantálja, hogy bizonyos tulajdonságokkal rendelkezni fog. A szintézis bár jó módszernek tűnik, sajnos laboratóriumi körülményeken kívül nem nagyon sikerült még éles, de akár ilyen valóságszerű modelleket sem előállítani ezáltal, tehát a komplex problémáknál nem igazán vált be. A másik lehetőség, ugye, hogyha nem szintetizálunk, akkor ugye nekifutunk és analizálunk. Ilyen analízis lehet akkor, hogyha a hálózati protokoll specifikációja adott, és a protokoll elemzésével kell igazolni azt, hogy bizonyos elvárt tulajdonságokkal rendelkezik ez a bizonyos modell. Ez kétféleképpen történhet. Az egyik az matematikai alapon helyességbizonyítása. Ezt azért mondtam előbb, mert nem ebbe az irányba mennénk tovább, mert a helyességbizonyítás is tehát sajnos a gyakorlatban nem tud annyira jól működni, mert ugye ehhez nagyon komoly matematikai tudás szükséges, amivel nyilván például egy szoftverfejlesztő cég általában nem rendelkezik, illetve elég körülményes ugye a fejlesztők és a matematikusok közötti kommunikációt is közös nevezőre hozni. Viszont magának az állapottérnek a vizsgálata, amit modellellenőrzésnek hívunk, az már bizonyított a gyakorlatban hardveres környezetben, és itt felmerült a módszer, hogy hogy szoftveres környezetben is beválthatja a hozzáfűzött reményeket. Jó, nézzük, hogy akkor a protokollok közül kiválasztott irányító protokolloknál például milyen tulajdonságokat érdemes vagy lehetséges vizsgálni. Tehát, hogyha az irányító protokollokról általában beszélünk, akkor azt lehet mondani, hogy korlátlan számú, több példányban futó, egyszerű konkurens folyamatokról van szó. Általában dinamikus összeköttetéseket feltételezünk, tehát ugye bármilyen szakadás vagy bármilyen probléma esetén ugye változhatnak a viszonyok, és nyilván ebből adódóan ugye hibatűrést is szükséges biztosítania. Na most ezek a folyamatok általában nem túl bonyolult, diszkrét interfészsel rendelkező úgynevezett reaktív rendszerek, tehát bizonyos események hatására fognak reagálni. A valós idejűség alapvető fontosságú ebben, hiszen ugye bizonyos tevékenységeknek elévülési idejük van, és ezáltal ugye bizonyos fokú késleltetés, csúszás az nem megengedett, és az egész protokollnak a működését lehetetleníti el. És akkor egy konkrét példa, az OSPF-et választottuk ki, mivel ez egy széles körben használt belső irányító protokoll. Ennek is a kettes verzióját, ami még ugye IPv4-en működik, és alapul a 23, illetve 2328-as RFC dokumentumot vettük, amely ugye definiálta, hogy nagyjából ez a protokoll milyen szabványos, tehát magát a szabványt definiálta. Ebben tulajdonképpen, ebben a dokumentumban, ebben az RFC-ben két állapotgépet írnak le. Az egyik az az interfész állapotgép, amit a 9-es részben találhatunk, illetve a másik az meg a szomszédsági viszonyokat leíró állapotgép, ez pedig a 10-es fejezetben vagy részben van. És tulajdonképpen az állapotgép leírásában ugye állapotokat, eseményeket, átmeneteket és az interfészhez tartozó típusokat kell definiálni, leírni. A modellezésre és az ellenőrzésre az NUSMV nevezetű programot használjuk, ami egy olyan modellellenőrző eszköz, amelyik egyfajta szabvánnyá vált a modellellenőrzők között, támogatja a különböző ilyen állapotátmenetek leírásának ellenőrzéséhez használt temporális logikai nyelveket. Itt majd sajnos az idő hiányában ezekbe annyira nem tudok belemenni, de majd próbálom ott a példáknál illusztrálni, hogy melyik rész az nagyjából mit jelent. És akkor kezdeném itt az RFC dokumentumban szereplő részekkel. Tehát az interfész típusok az egy viszonylag szűkebb kör, tehát ugye lehet pont-pont, lehet szórásos, lehet nem szórásos többszörös elérésű, illetve pont-multipont vagy virtuális link típusú egy adott interfész az OSPF protokoll szerint. Az állapotok azok ugye, ezek valószínűleg mindenki számára ismertek, ebből igazándiból a DR, a backup, illetve a DR-t emelném ki elsődlegesen, ezek majd később is szerepelni fognak, hiszen az OSPF-nek a működéséből adódik, hogy amikor OSPF irányító protokollt használó routerek fölépítenek egy konvergált hálózatot, akkor ugye tulajdonképpen vezetőt választanak maguk közül, illetve a vezető mellé egy tartalékos eszközt is kineveznek. Az utolsó kettő az gyakorlatilag ezt a két eszközt jelenti, tehát a DR az a designated router, vagyis a kijelölt forgalomirányító, a backup az nyilván ennek a tartalékeszköze. A DR adder az viszont ugye azt jelenti a számára, hogy az adott eszköz, az adott interfész az ugye nem került bele ebbe a vezetőválasztásba, viszont neki meg tudomásul kell vennie, hogy ilyenkor már más vezetőt választotta. Hogy milyen események történhetnek, amik ugye ezeket a különböző állapot átmeneteket kiválthatják, ez is ugye aki kicsit foglalkozott irányító protokollokkal, nyilván sok mindent mond neki. Hát ugye az első része, hogyha az interfész működőképes, az akkor minden rendben van. A wait timer azt gyakorlatilag arra célra hozták létre, hogy legyen egyfajta időzítő, amelynek a végén, hogyha ez lejár, akkor kerülnek kiválasztásra ezek az eszközök. A backup szín az gyakorlatilag azt fogja jelezni az adott eszköz számára, hogy a hello üzenetek alapján felfedezett egy tartalékeszközt a hálózaton. A neighbor change az azért nagyon fontos esemény, mert ugye ebben az esetben valamiféle változás történt az interfészhez rendelt szomszédok viszonyában. Ilyenkor ugye mind a elsődlegesen kiválasztott eszközt, mint a tartalékeszközt, azt ismételten meg kell választani, tehát újra kell számolni az egészet. A többi az talán most nem is annyira lényeges, hát nyilván, hogyha az interfész az down állapotba kerül, illetve hát ez az esemény következik be, akkor ugye az interfész nem tud tovább működni az alacsonyabb szintű protokollok jelzése alapján, és akkor innentől kezdve lekapcsolt állapotba kerül. Amiről az előbb beszéltem, az nagyjából itt látható, hogy ez az állapotgépez tulajdonképpen hogyan néz ki. Tehát itt azok az állapotok szerepelnek, amelyekbe tulajdonképpen eljuthat ez a bizonyos protokoll. Ez az RFC-ből van, és tulajdonképpen itt a vizsgálati résznél, itt sajnos ugye a konferencia kiadvány még nem készült el, tehát az tartalmazza azokat a modelleket is, amiket elkészítettünk. Itt inkább csak azokat az elemeket tudjuk fölvillantani, amelyek az ellenőrzéshez kapcsolódnak. Tehát ilyen például egy egyszerű, triviális dolognak az ellenőrzése, az, hogyha ugye pont-pont, pont-multipont vagy virtuális link típusú az interfész, akkor viszont nem áll fenn a vezetőválasztásnak az esete, ezért gyakorlatilag ugye a DR állapotban, vagy a DR adder, vagy a backup állapotban nem kerülhet. Ez a felkiáltójel EF, ami esetleg sokaknak most nem biztos, hogy túl sok mindent mond, bár ott alul van egy rövidke magyarázat, ez egy temporális logikai kifejezés. Az F betű az azt jelenti, hogy az állapotgépnek az aktuális pillanatától számítva a jövőben valamikor a mögötte leírt, zárójelbe tett eseményhalmaz vagy formula, ha úgy tetszik, az megtörténik. Tehát nem mondjuk meg, hogy mikor, lehet, hogy most, lehet, hogy majd következő pillanatban lehet, hogy nagyon későn, de egyszer megtörténik. Az előtte lévő E betű az egy úgynevezett kvantor, ebből kétféle lehet, az A betű azaz univerzális kvantor, ami azt jelenti, hogy minden végrehajtási ágban, tehát bármit csinálunk, hogyha A betű lenne ott, akkor az AF az azt jelenti, hogy ha bármit csinálunk, akkor is előbb-utóbb bekövetkezik bizonyos dolog. Az EF az az egzisztenciális kvantort jelenti, illetve maga az E az egzisztenciális kvantort. Az EF pedig együtt azt jelenti, hogy a különböző végrehajtási ágak közül legalább egyben majd valamikor be fog következni az, amit mögötte tulajdonképpen egy formulában megfogalmaztunk, és akkor, hogy az egészet még jobban megcsavarjuk, ugye a felkiáltójel az meg gyakorlatilag azt az egészet negálja. Tehát, hogyha ezt röviden akarom kiolvasni informálisan, akkor ez annyit jelent, hogy nem létezik olyan lehetőség, hogy az a mögötte lévő formula az igaz legyen, vagy fennálljon, és ott alatta a modell ellenőrző eredménye látszik, tehát hogy igazat ad, ami azt jelenti, hogy ilyen valóban nem történhet meg. Itt van még néhány ilyen vizsgálat, viszont az időnk az meg nagyon rohamosan fogy. Itt azt szeretném igazándiból kiemelni, hogy előfordulhat, hogyha megfogalmazunk egy formulát, hogy ugye nem true értékkel tér vissza, hanem false értékkel tér vissza ez a modell ellenőrző. Most teljesen mindegy, hogy mit fogalmaztunk meg, de ennek is nagyon komoly előnye van, ugyanis ilyenkor egy ellenpéldát fog gyakorlatilag elénk tárni, ami azt jelenti, hogy nem kell a sötétben tapogatózni ahhoz, hogy megtaláljuk, hogy mi okozta ezt a problémát, hanem az ellenpéldából ki tudjuk következtetni ennek a hibának az okát, és könnyebbé válik a javítás. Itt van még néhány ilyen példa. Példának okáért, ugye, hogyha broadcast vagy ilyen NBMA típusú interfészről beszélünk, akkor az interfész állapota pont-pontba kerülhet-e vajon a jövőben. Mi ugye azt mondtuk, hogy ez nem történhet meg, ugye a felkiáltójel EF ezt jelenti, erre is ugye igazat adott. Tehát igazándiból így lehet végigmenni a számunkra fontos tulajdonságokon. Tehát két részre bontanám a dolgot. Egyszer meg kell csinálni a modelljét egy adott rendszernek. Ez sem mindig egyszerű, mert komplex rendszerek esetében ez azért sokszor nehézségekbe ütközik. Illetve a másik az, hogy ezeket a specifikációs elvárásokat meg kell tudnunk formálisan fogalmazni, és ehhez szükségesek ezek a temporális logikai kifejezések. A temporális ugye azt jelenti, hogy időben fog különböző elvárásokat megfogalmazni, tehát az F mellett még számos ilyen betűjel létezik, tehát a jövőben, a következő pillanatban, az előző pillanatban, mindig, stb. Tehát általános igazságokat meg lehet fogalmazni, de akár egyedi eseteket is. Itt még néhány példa volt, de erre most már sajnos nem lesz idő. A másik, a 10-es szekcióban található szomszédsági állapotgépet is csak fölvillantani tudom, tehát itt is gyakorlatilag a modellhez össze kell szedni az állapotokat, össze kell szedni az ehhez kapcsolódó eseményeket, hogy a szomszédsági viszonyok hogyan alakulnak, illetve ugye a szomszédsági viszony kialakulásában szerepet játszó események. És hogyha ezek megvannak, ezek alapján ugye elkészíthető a modell, ami egy állapotgép, és utána jön az a része, hogy akkor meg kell fogalmazni azokat az elvárásokat, amiknek teljesülni kell. Itt is néhány ilyen példa látható, de én nem szeretném most tovább húzni az időt, tehát nagyon szívesen majd megpróbálom megmutatni ezeket a különböző formulákat, meg a teljes modellt, ami itt abszolút nem látszik sajnos, hogy ebből tulajdonképpen milyen következtetéseket lehet levonni, tehát itt meg lehet ugye nézni a vezetőválasztásra vonatkozó elvárásokat, ott is meg lehet fogalmazni a feltételeket, ehhez is ugye ellenpéldák kapcsolódnak, hogyha hamis, illetve hogyha igaz, akkor nyilván megnyugodhatunk. Tehát a lényeg az, hogy a valódi működést helyesen szimuláló modelleket fejlesztettünk ki tulajdonképpen, tehát egy létező protokoll alapján, viszont ezeknek a további bővítése még szükséges, tehát több forgalomirányítós, több interfészes modellekre kell ezt bővíteni, az LSA hirdetések szinkronizációját bele kell venni, illetve egy nagyon fontos biztonsági rész, a hitelesítés vizsgálata is bele kell, hogy kerüljön. Tehát azt lehet mondani, hogy még a munkának az elején tartunk. És akkor néhány vonatkozó szakirodalom, és akkor meg is köszönném a figyelmét mindenkinek, és akkor egyúttal kérdezném, hogy esetleg felmerült-e valakiben kérdés. Tudom, hogy itt a végén nagyon besűrűsödött a dolog, tehát később is majd szívesen állok rendelkezésre, de ha esetleg valakinek most van kérdése, akkor megpróbálok rá válaszolni. Ha nem, akkor köszönöm szépen.